jó hívőnek lenni. Jó hívőnek lenni, olyan sok áldást kaptunk az Istentől. Az egyik legnagyobb áldás ugye a kereszt, a Golgota, ahova mindig mehetünk, hogyha újra akarunk kezdeni, hogyha terhelnek a gondolataink, ha terhelnek a bűneink, ha az űrzavar van a szívünkben, és olyan jó, hogy Isten előtt, amikor oda megyünk, akkor kitisztulhat az ember szíve. És hogyha tegyük fel, így történik, hogy még oda megyünk, még akkor se érezzük, hogy úgy minden rendben lenne, akkor olyan jó, hogyha segítséget kérünk, hogyha testvérek közé megyünk. Ha oda megyünk egy bizalmas testvérünkhöz, és elmondjuk, hogy zűrzavar van bennem, imádkozzunk együtt. Ez a probléma nyomaszt, ez engem terhel. Olyan jó, amikor így Isten elé mehetünk, feltárhatjuk a mi dolgainkat, és ez egy áldása a hívő közösségnek, hogy megérthetjük egymást, és Szentlélek vezetése által Isten elé vihetjük a mi dolgainkat. És mindez az Jézus Krisztusért lehetett, mert ő eljött a földre. Egy történetet szeretnék felolvasni, de nem is az egészet, mert nagyon hosszú lenne ez a történet, ha az egészet felolvasnám a Bibliából. Csak a második felét fogom felolvasni, ez pedig Dániel prófétának az egyik története. Ugye Dániel könyvében sok történet van Dánielről leírva, és én nagyon szeretem a Dániel prófétának a könyvét. A második fejezetében van az a történet, amikor Nabukodonozor, a babilóniai király, aki elhurcolta Izraelnek a népét, lát egy álmot, és nyugtalanította ez az álom, és feladta a bölcseknek, hogy fejtsék meg ezt az álmot. Azt mondta a bölcseinek, a tudósainak, a csillagászainak, ez volt ugye ekkora egyik legnagyobb birodalom a világon, azt mondta nekik, fejtsétek meg az álmot. De a tudósoknak nem mondta el az álomnak az értelmét. Csak azt mondta, hogy ha olyan nagy tudósok vagytok, akkor úgyis fejtsétek meg az álmot, hogy én nem mondom el, hogy mi az az álom. Hanem mondjátok el, mit álmodtam, és aztán mondjátok el az értelmét is. Ha nem teszitek meg ezt, akkor meg fogtok halni. És a bölcsek megijedtek, időt kértek, mentegetőztek, és azt mondták, hogy hát ezt ember nem tudja megfejteni. Ember így nem tud mit kezdeni ezzel a dologgal. Na és itt csatlakozunk bele a történetbe, ahonnan szeretném felolvasni az igét. Hát még így is kicsit hosszú lesz, de figyelemmel hallgassátok Istennek az igét. Tehát Dániel proféta könyvének második fejezetéből olvasom Isten igéjét, a 17. verstől. Ezután Dániel hazament, és tudtára adta a dolgot a társainak, Hananyának, Misáelnek és Azariának. Majd irgalomért könyörögtek a mennyistenéhez, hogy egy titok miatt ne vesszenek el Dániel és társai a babilóniai bölcsekkel együtt. Akkor egy éjszakai látomásban feltárult a titok Dániel előtt. Dániel pedig áldotta érte a mennyistenét. Ezt mondta Dániel, legyen áldott Isten neve örökkön örökké, övé a bölcsesség és a hatalom. Ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat. Királyokat taszít el, és királyokat támaszt. Ő ad bölcsességet a bölcseknek, és tudományt a nagy tudósoknak. Ő tárja fel a mélyen elrejtett titkokat, tudja, mi van a sötétségben, és nála lakik a világosság. Magasztallak és dicsőítelek téged, atyáim Istene, mert bölcsességet és erőt adtál nekem, és most tudtul adtad, amit kértünk tőled, tudtul adtad nekünk a király dolgát. Dániel ezután elment Arjúkhoz, akinek a király azt parancsolta, hogy pusztítsa el a babiloni bölcseket. Oda ment és ezt mondta neki, ne pusztítsd el a babiloniai bölcseket, vezess engem a király elé, és én megmagyarázom a királynak az álmát. Akkor Arjúk sietve bevitte Dánielt a király elé, és jelentette, találtam egy férfit a Júdeából hozott foglyok közül, aki meg tudja magyarázni a királynak az álmát. A király erre így szólt Dánielhez, akinek Baltazár lett a neve. Képes vagy arra, hogy megmond, milyen álmot láttam, és mi annak a magyarázata? Dániel így válaszolt a királynak. A titkot, amelyre a király választ keres, bölcsek, varázslók, mágusok, csillagászok nem tudják megfejteni a királynak. De van Isten a mennyben, aki feltárja a titkokat. Ő azt tudatta Pugana-Nedzár királlyal, hogy mi fog történni az utolsó napokban. A te álmod és az a látomás, amelyet fekvőhelyeden láttál, ez volt. Te, ó király, azon töprengtél fekvőhelyeden, hogy mi fog történni ezután. A titkok kijelentője pedig tudatta veled, hogy mi fog történni. Előttem pedig ez a titok nem azért tárult föl, mintha bennem nagyobb bölcsesség volna, mint bármely élő emberben, hanem azért, hogy a magyarázat a királynak tudomására jusson, és megtud, amint magadban töprengsz. Neked, ó király, látomásod volt. Egy nagy szobrot láttál. A szobor hatalmas és roppant fényes volt. Előtted állt, és rettenetes volt ránézni is. Ennek a szobornak a feje színaranyból volt, a melle és a karjai ezüstből, a hasa és az oldala részből, a lábszárai vasból, lábai pedig részben vasból, részben cseréből voltak. Miközben nézted, lezuhant egy kő anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna, ledöntötte a szobrot vas és cserép lábairól, és darabokra zúzta az egészet. Összetört a vas és a cserép, a réz, az ezüst és az arany, és olyan lett az egész, mint a nyári szérűn a pejva, amelyet elvisz a szél, és nyomát sem lehet találni. Az a kő pedig, amely ledöntötte a szobrot, nagy hegyé változott, és elfoglalta az egész földet. Ez az álom, és a magyarázatát is elmondjuk a királynak. Ó király, királyok királya, akinek a menny istenek királyságot, hatalmat, erőt és méltóságot adott. Kezedbe adta az embereket, a mezei vadakat, az égi madarakat, bárhol laknak is, és mindezeknek uralkodójává tett, te vagy az aranyfej. Te utánad egy másik királyság támad, alacsonyabb rendű a tiednél. Azután pedig egy harmadik királyság, részből való, amely uralkodni fog az egész földön. A negyedik királyság erős lesz, mint a vas, mert ahogyan a vas összetör és szétzúz mindent, úgy fogja pörölyként összedörni és szétzúzni a mazokat. Azt is láttad, hogy a lábak és az ujjak részben cseréből, részben vasból vannak. A királyság ugyanis megosztott lesz, de marad benne valami a vas keménységéből. Ahogyan láttad, hogy a vas keveredett az agyagcseréppel. Lábújak részben vasból, részben cseréből voltak, e szerint a királyság részben erős, részben törékeny lesz. Vasat láttál agyagcseréppel keveredve, azok ugyanis házasság révén keverednek, de nem egyesülnek egymással, ahogyan van a vas sem egyesül a cseréppel. Ezeknek a királyoknak az idejében támasz majd a mennyisten egy királyságot, amely nem semmisül meg soha, és a királyi uralom más népre nem száll át. Összetöri mindezeket a királyságokat, és véget vet nekik, maga pedig fennmarad mindörökké. Ezért láttad, hogy a hegyről egy kő zuhant le, anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna, és összetörte a vasat, a rezet, a cserepet, az ezüstöt és az aranyat. A nagyisten tudtára adta a királynak, mi történik majd ezután. Igazat mond ez az álom, és bizonyos a magyarázata. Eddig az ige, imádkozzunk. Istenem, köszönjük ezeket a történeteket, köszönjük, hogy nem csak akkor szólt ez az ige Dániel által Nabukodonozornak, hanem ma is szól ez az ige, és olyan jó így rátekinteni a te szavaidra, amik életet hordoznak, amik feltárják a titkokat. Kérlek, szólj a mi szívünkhöz is. Te látod, hogy mi van bennünk. Kérlek, áld meg így a te lelked által ezt a gyülekezetet, ezt a közösséget. Amen. Biztos hallottátok már ezt a történetet. Esetleg van, aki már foglalkozott is lehet a magyarázatával, hogy mit is jelent ez a látomás, ez a álom, amit látott a király. Mégis jó úgy belegondolni, milyen hatalmas az Isten. Milyen hatalmas az Isten, és mennyire bölcs és nagykegyelmű, hogy egy világi uralkodónak kijelenti, megmutatja, mi a jövő. Mi a jövő. És ez a jövő, ez olyan jövő, ami bennünket is sokszor foglalkoztat. Amikor látjuk a világnak az eseményeit, hogy vajon mi lesz a jövő, vajon mi fog velünk történni. És van, amikor nyugtalanok vagyunk emiatt, ahogy látjuk a környezetünket, van, amikor tudunk békességben maradni, de az a legjobb, hogyha Istenhez megyünk, amikor kérdések felülnek fel bennünk a jövővel kapcsolatban. Mert Isten tud rá magyarázatot adni. És tudjátok, olyan jó, hogy az Úr Jézus az lát előre. Tudja, hogy mi fog történni. Amikor a pásztor előre megy, sokkal magasabb a bárányoknál, és tudja, hogy mi fog következni. Tudja a világnak a sorsát, de tudja a mi sorsunkat is. Tud a mi életünkről is az Úr. Minden az ő kezében van. Azt olvastam itt az igének az elején, és ez olyan szép, ahogy így Dániel ezt így leírta és megfogalmazta, hogy Istent úgy mutatja be, mint ami az idők, az királyok fölött van, mint aki az egész történelem fölött van. 21. vers. Ő szabja meg a különböző időket, az alkalmakat. Királyokat taszít le, és királyokat támaszt. Ő ad bölcsességet a bölcseknek, tudományt a tudósoknak. Tehát amikor szemléljük a világ történelem eseményeit, amik történtek régen, de amik történnek ma is, azok nem véletleneknek a következményei. Azok nem úgy következnek, hogy különböző emberek, különböző gazdasági csoportok, különböző háttérhatalmak szervezkednek, és nagy okosan átveszik a hatalmat, beosszák, felosszák a földet, hanem mindezek fölött Isten van. Isten van az idők fölött, a királyok fölött, ő dönt, hogy ki kerül hatalomra, kinek adja a hatalmat, melyik politikai erő fog győzni, és minden Isten kezébe van. És ezt azért is fontos látni és tudnunk, hogy Istenre nézzünk, amikor ránézünk ezekre a történésekre, amik körülöttünk vannak. És ne abban bízzünk, hogy na majd az én szimpatizáns jelöltem, vagy az, akiben én bízok, az fog nyerni, hanem tudjuk azt, hogy Isten kezébe van minden. Isten kezébe van. És épp ezért jó, ha a hívő ember, én látásom szerint nem foly be túlságosan a politikában. Nem ragad le túlságosan annál, hogy most én erről adjak minél több információt, és terjessem az igazságot, az idézőjelbe vett igazságot, vagy pedig a másik oldal számára toljam a szekeret, és az nem ez a feladata a hívő embernek, hogy bármelyik oldal, bármely nézetet hirdessen, bármely nézetről próbálja az embereket meggyőzni, az ő feladata az, hogy Istenre nézzen és tekintsen, és ő hozzá menjen, és ő rá bízza a vezetést, ő rá bízza azt, hogy ki lesz a hatalmon, ki lesz a uralkodó, mert ő a bölcs, és ő szabja meg ezeket a dolgokat, nem pedig az ember. Ő alakítja a dolgokat. Lehet véleményünk, én nem azt mondom. De elsősorban az a jó, ha az Úrra nézek, és rábízom a dolgokat. Rábízom, hogy ki uralkodik a világon, ki uralkodik az országba, és feladatunk az imádkozás, viszont bárki is a vezető, bárki is, akinek kezébe van a hatalom, imádkozni kell érte. Isten kezébe van minden hatalom. Rá kell bízni. És olyan jó, hogyha ezt látjuk, hogy nem csak az országok, a világ van az Isten kezében, hanem a mi életünk is. És tudjátok, amikor mi nagy dolgokat látunk, milyen nagy dolgok történnek a világban, Istennek ugyanolyan fontos, hogy milyen nagy dolgok történnek a mi szívünkben. Milyen nagy dolgok történnek a mi hétköznapi életünkben velünk. Fontos Istennek a mi kis dolgaink is, nagyon fontos. És fontos az, hogy tudunk-e ránézni, tudunk-e rá tekinteni Istenre, ami nehézségeink közepette is, ami hétköznapjaink közepette is. Tudunk-e Istenre úgy tekinteni, mint aki velünk van, akiben bízhatunk, és ő az Ura a mi életünk fölött. És ugyanúgy, ahogy látja a jövőt a világgal kapcsolatban, ugyanígy a mi életünkkel kapcsolatban is látja a jövőt. És ha jön egy betegség, ha jön nehézség, ha jön öröm, ha jön áldás, az is mind Istentől van, és Isten kezébe van, és tőle kell fogadnunk ezeket a dolgokat. Tőle kell fogadnunk, és nem kell megijednünk. Nem kell megijednünk. Érdekes volt így, ahogy olvastam ezt a igét, hogy azt mondja, hogy ez a szobor, ez rettenetes volt. Rossz volt ránézni is. Hát mi rossz lehet egy ilyen szoborban ránézni? Mi rossz lehet mondjuk abban a babiloniai birodalomban, ami egy csodálatos birodalomnak írja le, egy aranyfejnek írja le a babiloniai királyt és a birodalmat, és valahogy úgy az jutott eszembe, hogy valószínű az a rossz ebbe az egészbe, hogy ez mindez Isten nélkül jött létre. Úgy Isten nélkül jött létre, hogy Isten tudtával, de nem kérték Isten segítségét. Tudjátok, minden olyan dolog, ami Isten nélkül jön létre, amit az ember nagy boldogan alkot, amit valami nagyon jót akar, de Isten nélkül, az rettenetes. Tudjátok, miért rettenetes? Mert a pokolba is Isten nélkül leszünk. És a pokol az egy rettenetes hely. És azért rettenetes az a hely, és azért rettenetes, amit mi Isten nélkül alkotunk, mert abban benne van valahol a sátán, abban benne van valahol az ördögnek a terve és számítása. És tudjátok, az a rettenetes Isten nélküliségben, hogy szeretet nélkül vagyunk. Szeretet nélkül vagyunk, hogyha Isten nélkül vagyunk. Az a szeretet nélkül vagyunk, aki mindent odaadott értünk. Aki a fiát feláldozta értünk. És ezért rettenetesek azok a birodalmak, amik emberi okosság által álltak fel. A mögötte ott van a szeretetlenség, a kegyetlenség, a hatalomvágy. És ezért mondja szerintem az igeit rettenetesnek ezt a képet, és ezért rettenetesek ezek a birodalmak. Jó látni azt, amikor ránézünk erre az igékre, hogy ezek olyan igék, amik nagy része már megtörtént. Megtörtént. Minden Biblia tudós megegyezik abban, hogy miként is lehet ezeket a szobor részeket beazonosítani. Fel is írtam én is csak így felsorolásként, nem fogok ebbe belemenni. Az arany volt ugye a babilóniai birodalom, ez volt legfelül, aztán az ezüst rész, az a méd-perzsa birodalom volt, a réz a görög birodalom volt, a vas a római birodalom, és a legutolsó kép, a vas és a cserép, az egy megosztott birodalom, ami a római birodalmat követte, egy egység nélküli instabil birodalom. És ez az, ami most is tart, ahol nincs igazából olyan több száz éven keresztül kiemelkedő, vannak időnként kiemelkedő hatalmak, de egyik se olyan, ami több száz évig stabilan uralná az egész világot. Különböző hatalmacskák vannak idézőjelben. Tehát mindegyik idézőjelben, mindegyik már beteljesedett. Láthattuk ezeknek a beteljesedését, és épp úgy várható, hogy emiatt, hogy az utolsó birodalom, ami jönni fog, az is beteljesedik. Ez az utolsó ígéret. Ebbe pedig mind megegyeznek a keresztények is, és a zsidók is, hogy ez a mesiásnak az uralma lesz, ez a kő, ami leszakad érintés nélkül, és ezt a hatalmas szobrot az álomban elsöpri, és semmi nem marad utána, ez az Úr Jézus Krisztusnak a királysága lesz. Ez az Úr Jézus Krisztus királysága lesz. Ezzel a zsidók is egyetértenek, bár ők másképp értik az Úr Jézus, ők még várják, mi meg már tudtuk, hogy eljött értünk az Úr Jézus. És már szellemileg elindult ez a királyság a hívőkben. A hívőkben megjelent Istennek az országa. És ez fog majd kiteljesedni, amikor az Úr Jézus valóban eljön a földre, és Jeruzsálemben elfoglalja a királyi széket, Dávidnak a trónját, és elindul az ezer éves békeország. Na most, ez a kép, ahogy így ábrázolja ezt a Biblia, hogy is írja. Felolvasom ezt a részt, 34. vers. Miközben nézted, lezuhant egy kő, anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna, ledöntötte a szobrot vas és cserép lábairól, és darabokra zúzta az egészet. Összetört a vas, a cserép, a réz, az ezüst és az arany, és olyan lett az egész, mint a nyári szérű napelyva, amely elviszi a szél. Nyomát sem lehetne találni többé. A kő pedig, amely ledöntötte a szobrot, nagy heggyé változott, és elfoglalta a földet. Tehát az az összes birodalom, ami előtte volt, ami most is tart, ezt összezúzza majd az a királyság, az az ezer éves békaország Jézusnak az országa, össze fogja zúzni, és olyan lesz, mint a nyári szérű napelyva, mint amikor levágják a búzát, ott marad valamennyi kis része, és azt elviszi a szél. Hát miért mondja ezt a Biblia? Hát, mert annyira csodálatos, és olyan szépséges, és igazsággal, szeretettel, jósággal teljes lesz az ezer éves békeország, hogy emlékezetbe se veszi az ember, hogy előtte milyen birodalmak voltak. Olyan gyönyörű lesz, amikor az Úr Jézus Krisztus uralkodik. Amikor itt a földön megvalósul az ezer év, amikor ő lesz hatalmon. Az övéivel együtt. Mi is ott lehetünk. Mi is ott leszünk majd vele. Ebbe a csodálatos országba. ahol Jézus Krisztus uralkodik. Nem lesz hamisság, nem az emberi igazságtalanság fog előkerülni, hanem Isten igazsága fog uralkodni Jézus Krisztus által, 1000 éven keresztül. Minden be fog teljesedni. Minden be fog teljesedni, amit az Isten igéje ír. Mint ahogy beteljesedett az elmúlt időszakban ezeknek a birodalmaknak az egymás után jövetele, szó szerint beteljesedett, hogy elmúltak ezek a birodalmak, le vannak írva ugye a jellemzőik, én ebben most nem megyek bele, ugyanígy Isten országa is ugyanígy el fog jönni. És ennek az előhírnökei a hívők. Akikben már megvalósul Istennek az országa, Jézus Krisztusnak az uralma. Azt látni kell, hogy előtte, mielőtt ez eljönne, mielőtt az Úr Jézus Krisztus visszajönne, lesz egy nagy nyomorúság, amikor Isten megítéli ezt a földet. Megítéli az embert, az Isten nélkül élő embert, megítéli azt a sok gonoszságot, amit az ember elkövetett, ítéletre érett meg a föld. És úgy olvassuk, úgy tudjuk, hogy ezek az idők, az utolsó napok, és mi vagy élünk ezekben az utolsó napokban, mielőtt jönne Istennek az ítélete. Utolsó napokat éljük. Isten ítélete következik erre a földre. Azt jó látni a Bibliában, hogy amikor Isten ítél, amikor Isten ítéletet hoz valami felől, és eldönti, hogy vége van, betelt a pohár, annyi gonoszság gyűlt össze, hogy haragomat lezúdítom rájuk, ítéletet mondok, a hívőkre mindig gondja van. A hívőkre, Istennek mindig gondja van. Ha megnézzük az első ilyet, amikor láttuk Istennek az ítéletét, ilyen világméretben, az például Noénál volt, ahol volt valaki az emberek között, aki kegyelmet talált Isten előtt, aki őt kereste, Noé. És gondja volt Istennek Noéra és az ő családjára, hogy jön az ítélet erre a világra, hogy szüntelen minden gonosz, amit tesz az ember, de mégis Noéra figyelt Isten, és gondoskodott róla. Aztán, hogyha nézzük a következő ilyen nagyobb csapás, lehet mondani, amikor Sodomának és Gomorának volt az ítélete, amikor felhatott Sodoma és Gomorának a bűne Istenhez, akkor is gondja volt Istennek Lótra, aki közöttük élt, és kimentette őt, kivezette őt az angyalok által. Míg a hívő Ábrahám, aki nem élt Sodomába, ő meg könyörgött azért, hogy bárcsak megmenekülhetne Sodoma és Gomora, hogyha lenne benne hívők, ha lennének benne hívők, de ugye nem volt benne annyi hívő. De Istennek gondja van a hívőkre mindig az ítéletben. Amikor Jeruzsálem pusztulása volt, amikor a babiloniai király ostromolta Jeruzsálemet, és aztán lerombolta teljesen, akkor is gondja volt a hívő Jeremiásra, aki prófétája volt Istennek. És gondja volt nem csak Jeremiásra, hanem arra is, aki Ebed-Mélekre, aki Jeremiást megmentette, úgymond, amikor verembe került, oda ment, közben járt a királynál Jeremiásért. A hívőkre Istennek mindig gondja van. Vagy gondoljunk arra, amikor nagy nyomorúság volt, nem ítélet, de az is egy ítélet volt, 3,5 évig nem volt eső Izraelben, és nagy éhség volt, nagy szárazság, akkor is Istennek voltak emberi, akikre gondja volt, ilyen volt Illés, de olvasunk később több emberről is, aki nem hajtotta meg a Baál előtt a térdét. Istennek a hívőkre mindig gondja van. És ezt azért is szeretném kihangsúlyozni, hogy nekünk nem kell félni. Nem kell félni. Nem kell félni Isten haragjától. Aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, akinek örök élete van Jézus, a Isten haragjától nem kell félni. Azért nem kell félni, mert mi tudjuk, hogy ami harag, ami bennünket illetne a bűneink miatt, tudjuk, hogy az a harag Jézus Krisztusra került. Én miattam, az én bűneim miatt, amiért haragudhat Isten rám, azzal a haraggal Jézus Krisztus büntette meg. Nem engem büntetett meg az Isten. A hívőknek a bűneiért Jézus Krisztus szenvedett. Mindenkinek a bűneiért ő szenvedett, de mi be is váltottuk ezt, hogy elhiszem, hogy értem szenvedett, ezért én megmenekülök. megmenekülök az ítélettől. És Istennek a hívőkre gondja van az ítéletben, hogy megmentse őket, hogy megtartsa őket. Ezért nem kell félnünk attól, hogy milyen híreket hallunk, hogy mi következnek be a világban, hogy az ördög milyen tombolást végez, milyen borzalmak vannak a világban. Mi mehetünk oda az Úr Jézushoz, és bízhatunk bennük, hogy az életünk az ő kezébe van. És jó helyen vagyunk nála. Nem kell félnünk és rettegnünk a jövőtől, hanem tudhatjuk, hogy nekünk jót készített az Úr. Jót készített az Úr. Jót tervez felőlünk az Úr. Hadd olvassak ezzel kapcsolatban igét, Ézsaiás könyvének az 54. fejezetéből a 10. verset, mert ha a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja körül könyörülő Urad. Ez szól nekünk is ez az ige. Megváltozhat körülöttünk a társadalom, háborúk törhetnek ki, de Isten hűségében bízhatunk benne. Aztán a 55. Zsoltár, nagyon ismert ige, a 23. vers. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van reátok. Érvényes ez az ige. Bármilyen helyzetben is vagy, érvényes, hogy a te gondod az Úrnak a gondja, ami téged foglalkoztat, ami téged naponta gyötör, az Úrnak a gondja, vessed a gondodat őre. Bármilyen gondokkal küzdesz, vidd az Úr Jézushoz, fölveszi a te gondodat, megsegít, megvigasztal, szabadulást ad. A te gondod az ő gondja, nem vagy egyedül a gondjaiddal. Nem van egyikőtök sincs egyedül a gondjaival. Vigyétek Istenhez a gondjaitokat. Megkönnyebbültök, szabadulást kaptok, válaszokat, mik a megoldások a gondjaitokra. Gondja van Isten a hívőkre, gondja van azokra, akik őt keresik, gondja van Istennek ránk. A negyedik, amit szeretnék mondani, hogy készülni kell, viszont arra, ami következik. Készülnünk kell legelőször is az Úr Jézus Krisztusnak az eljövetelére, az elragadtatásra, arra, hogy meg kell állnunk majd Isten előtt, hogy újra találkozhatunk személyesen is Jézus Krisztussal. Erre készülnünk kell. Noé, hát nem tudom hány évig ácsolta azt a bárkát, de nagyon sokat készült arra, hogy jön az ítélet, És ezzel hirdette is azt, hogy én nem ide rendezkedek be. Ábrahám, aki a hitembere volt, egész életébe nem telepedett le, házat nem épített, mert ő egy mennyei várost várt a zsidókhoz írt levél szerint. Ő egy mennyei városba vágyott. Készült abba a mennyei városba. Nekünk is készülnünk kell a mi mennyei hazánkba. Nem itt kell meggyökereznünk, mert ahogy láttuk itt Dánielnél, minden pejva lesz, minden elmúlik, emlékezetbe se jön. Nekünk készülnünk kell az Urunkkal való találkozásra. Így kell tekintenünk mindenre, minden anyagi dologra, minden értékre, amit a Földön olyan értékesnek tartunk, hogy mindez el fog múlni. Nem súlytalan dolgok nyilván most vannak jelentősége az életünkben sok mindennek, de úgy kell tekinteni rá, hogy mindez el fog múlni egyszer. És egy dolog nem fog elmúlni, az Úr Jézus Krisztus, a vele való közösségünk, a vele való találkozás, az, amit ő ránk bízott, amit ő érte teszünk, ez mind meg fog maradni. Lehet kincseket gyűjteni, maradandó dolgokat itt a Földön, ha engedelmeskedünk Jézusnak, és kapcsolatban vagyunk vele. Nagyon sok helyen szólít fel bennünket az ige arra, hogy készüljünk fel és vigyázzunk, mert az ördög ennek ellene dolgozik, mert ez a világ elragad bennünket, ahogy járunk, ahogy mozgunk, folyamatosan gyengíteni akar bennünket, hogy erre nézzünk, a lenti dolgokra, a földi dolgokra, és ne a mennyei dolgokra. Olyan drága ajándékot kaptunk Jézus Krisztusban, olyan jó, hogy ő mint mellénk szegődik a mi utunkban, nem vagyunk egyedül. Olyan csodálatos, hogy velünk lehet az Úr minden nap. Nézzük, hogy figyelmeztet minket az ige. Két igét szeretnék csak felolvasni. A Lukács evangéliuma 21. fejezetéből. Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék a mámortól, részegségtől vagy megélhetés gondjától, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap. Vigyázzatok magatokra! Könnyen megnehezedik a szívünk, könnyen tele vagyunk az élet gondjaival, de épp ezért figyelmeztet a Jézus kedves szava, figyeljetek rám! És ugye, amit mondtam az előbb, a gondokat vigyük az Úr elé. Azután a Pál apostol a Tesszalonika beliekhez írott levél 5. fejezetéből, hagy olvassak egy kisebb szakaszt. Ennek idejéről, mármint az Úr Jézus Krisztus visszajöveteléről, és tehát ennek idejéről és órájáról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás. Mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. Hiszen valamennyien a világosság és nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakáé sem a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Várjuk-e az Úr Jézust vissza? Éberek vagyunk-e? Józanok vagyunk? Nem tudom, hogy gondolkoztak magatokról. Hány százalékban vagy éber? Ugye van egy ilyen mérő, hogy alkoholszint mérő, és akkor azt szerint mérjük, hogy mennyire lehet valaki józan, vagy mennyire nem. Hát hogy áll nálatok ez a józanság mérő? Mennyire foglalnak el a világnak a dolgai? Boldog az az ember, aki készen várja a mesterét, mert idézőjelben gondtalan, mert a gondjait az Úr Jézus Krisztusra veti. Gondtalanok vagyunk, vagy pedig teli vagyunk gondokkal, teli vagyunk nehézségekkel, teli vagyunk állandó panaszkodásokkal, és így várjuk a mi Urunkat. Nem kell, hogy így legyen. Nem kell, hogy így legyen. Várhatjuk az Urat örömmel, rábízva a mi életünket, szeretteinket, és érdemes így élni, az Úr Jézus Krisztussal józanul. Zsoltárok 65. részében van még egy ige, amit én leírtam magamnak, amivel zárni szeretném a szolgálatomat. 65. Zsoltár, 4.-5. verse. Ami mutatja, hogy néha el tudunk gyengülni. Erőt vettek rajtuk a bűnök, de megbocsátottad vétkeinket. Boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével. El tudjuk talán, vagy van, aki el tudja úgy mondani, de akár én is. Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsájtottad vétkeinket. Boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségeivel. Én azt kívánom, testvérek, hogy ez legyen ránk igaz, hogy tudjunk megújulni, tudjunk úgy oda menni az Úrhoz, Uram, erőt vettek bűneink, de olyan jó, hogy megbocsájtott. Tudjuk megtapasztalni azt, hogy közelébe enged magához az Úr. És hagyd teljünk be az ő javaival, az ő szentségével. És várjuk az Urat, mert közel van az ő eljövetele. Amen.